Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk az Európai Unió fiskális politikában tervezett reformja. A fiskális politika a tagállamok pénzpolitikája, amely elsősorban a költségvetési fegyelmet jelenti, azaz a bevételek és a költések egyensúlyban tartását. Adná magát a kérdés, hogy mi köze az uniónak ehhez, hiszen a tagállamok többsége egy közös pénzügyi rendszer az eurózóna tagja, a többiek pedig gazdasági teljesítményük alapján a gyengébbek közé tartoznak. Nagyon röviden, hogyan működött eddig az EU fiskális politikája, és mik voltak a legfontosabb vezérelvek?
Európai Unióban van monetáris unió. Már Magyarország ugye nem tagja az eurózónának, de a monetáris unióban benne van. Tehát a monetáris unió Magyarországon is vonatkozik, például az Európai Központi Bank rendelkezésére a Magyar Jegybankot is bizonyos szempontból kötik. Tehát azt lehet mondani, hogy Magyarország teljesen kívül állna ezen, de nem úgy áll természetesen, mint más ország, Szlovákia, amelyek ugye bevezették az eurót. A másik az, hogy kezdettől fogva mondjuk így egy ilyen születési rendellenessége volt a monetáris uniónak, hogy nem állítottak mellé egy fiskális uniót. Ami azt jelenti, hogy a tagállamok a költségvetés felett úgy rendelkeznek, ahogy akarnak. Ugye ez fokozottan érvényes azokra az országokra, amelyeket nem köt még az eurózónás tagság sem. Ugye ezek a problémák nagyon hamar kiderültek, hogy, és ennek hatalmas irodalma van a közgazdaságtanban, hogy hosszú távon egy monetáris unió, ami egy közös valutára, egy egységes fizetőeszköz épül, nem működhet valamifajta fiskális unió nélkül, illetve annak bizonyos ismérvei nélkül. Emlékezzünk vissza a gazdaságra és nagy pénzügyi válság néhány évvel ezelőtt, arra mutatott rá, hogy például nem volt az Európai Unióban egy olyan védőeszköz, pénzügyi védőháló, ami megvédte volna a kicsi Görögországot attól, hogy kihújjon az eurozónából. Tehát láthatóvá váltak azok a problémák, azok a gyermekbetegségek. Most utána eljött ez, természetesen az Európai Unióban évről évre látták azt, hogy szükséges, ha nincs is fiskális unió, tehát nem mondhatja meg mindenkinek, hogy mire költse a pénzét, pontosan, és ezt nem Európai Unió szinten határozzák meg, azért valami fajta gazdaságpolitikai koordinációra szükség van az Európai Unión belül. És ennek egy nagyon fontos letéteményese a költségvetési fegyelem, a költségvetési szabályok betartatása. Azon egyszerű fognál fogva, hogyha egy ország túlzottan eladósodik, vagy egy ország ugye nagyon nagy deficitet halmoz fel, akkor az előbb-utóbb természetesen hatni fog az állam átadás helyzetére, az állam pénzügyeire is. Ne felejtsük el azt, hogy Magyarország volt az első ország, melynek az Európai Unió, ez még a Gyurcsány kormány idején volt, pénzügyi mentővet dobott. Magyarország nagyon közel állt akkor az összeomláshoz, a pénzügyi összeomláshoz. Magyarország akkor az Európai Unió erre rendelkezésre álló keretéből kapott támogatást, pénzügyi támogatást. Tehát arra kell gondolni igazából, a gazdaságpolitikai koordináció pont ezeknek az eseteknek a megelőzését is szolgálja, illetve azt, hogy legyen egy közös játéktér. Ha nagyon eltérnek a gazdaságpolitikák egyes országok között, nincs valami közös szamárvezető, akkor olyan helyzetek adódhatnak, mint amilyen Görögországgal is adódott, hogy totálisan más irányt vett a gazdaságnak a fejlődése. Kialakulnak olyan gazdaságpolitikai egyensúly hiányok, amelyek az egész Európai Uniót terhelni fogják később, és veszélybe sodorják az egész Európai Uniót, mint ahogy ez történt Görögország esetében is. Ennek a megtestesítője a bizonyos stabilitás és növekedési paktum, amit már kezdettől fogva benne volt a rendszerben. Ez nagyon merev rendszert jelentett a stabilitási növekedési paktum. Tehát például ugye vannak olyan szabályok, bizonyos szabályok, hogy a 3%-ot nem haladhatja meg a deficit, az államháztartásnak a hiánya, vagy pedig az államadósság a GDP arányosan 60% fölé nem kúszhat. A stabilitási növekedési paktumnak van két ága, van egy megelőző ág, és van egy korrekciós ág. A mostani reform a megelőző ágra épít, annak érdekében, hogy a tagállamokat arra ösztönözze, hogy ne is nagyon tévedjenek a tilosba. A szankciós rezsimhez nem nagyon nyúlt hozzá az Európai Bizottság javaslata most. A lényeg az, hogy könnyebb, emészthetőbb, egyszerűbb szabályokat fogalmaztak meg. Úgy, hogy a fenntartható adósságot állították az egész folyamatnak, a rendszernek a középpontjába.
Tehát ez azt jelenti, hogy egy állam egy évben ne költsön többet, mint amennyi bevétele van.
Természetesen egy középtávra terítették, hiszen előfordulhat, hogy egy adott évben egy kormány nem sikerült csökkenteni mondjuk az államadósságot. A probléma az volt, hogy az eddigi szabályok, jobban is benne volt ez, csak az eszközök nem voltak alkalmasak arra, hogy a kormányokat tényleges változtatásra bírják, ezeknek a szabályoknak a betartatásra bírják.
Nem voltak büntető intézkedések?
A szankciók ott voltak a bizottság kezében, de sose alkalmazták őket. A bizottság szerint azért nem, mert túlságosan szigorúak voltak, és nem akartak atombombát ledobni. Ezért igazából azt tették most, hogy sokkal nagyobb ösztönzőt tettek bele a rendszerbe. Ami azt jelenti, hogy most az Európai Bizottság a tagállamokkal szorosan együttműködve egy 4 éves adósságcsökkentési pályában fog gondolkozni, alaphelyzetben 4 éves. A lényeg az lesz, hogy a 4 év után nem lehet magasabb az államadósság, mint a 4 éves időpont kezdetén. Ez például a mai rendszerben nem igazolt egyáltalán. Volt egy 12-es szabály, amit egyszerűen nem lehetett betartatni a tagállamokkal. És ez el fog indulni, ez a dolog, és automatikusan, mintegy automatikusan is a politikai döntéseket kivéve, nagyon fontos, mert a politikai megfontolások volt a másik probléma. Melyik az Európai Bizottság sokszor nagy országokat nem szankcionálja, mert nagy országok, ugye Franciaországot azért nem, mert Franciaország. Németországot azért, mert Németország. Viszont ebben, hogyha egy ország lekanyarodik, letér a pályáról, akkor a szankciók szinte automatikusan fognak majd hatályba lépni. Viszont, hogy rugalmasabbá is tegyék a rendszer, lehetőség lesz a tagállamoknak arra, hogy ezt a 4 éves időszakot meghosszabbítsák, annak a meghosszabbítását kérjék, ezért cserébe viszont reformokat és beruházásokat kell ígérniük. Ami most történik igazából az, hogy a fiskális szabályokat, a költségvetési fegyelmet garantáló intézkedéseket egy olyan kerettel egészíteni ki az Európai Bizottság, ami lehetőséget nyújtana a növekedés, a fenntartható növekedésre és a beruházásokra is. Reformok, beruházások, és ez a három össze van, egyetlen keretben lesz berakva. Nem úgy fogják a jövőben elképzelni ezt, hogy ha hiányod 4%-os, akkor rögtön megszólító intézkedéseket hozzál, hanem pont ellenkezőleg olyan intézkedéseket hozzál, amelyek a növekedést szolgálják, és elős fogják segíteni neked azt, hogy hamarabb kinőd azt a deficitet, és hamarabb kinőd azt az államadósságot. Hozzáteszem, ez szinte mission impossible-nek számít az Európai Unióban, hiszen oly különböző országérdekeket kell, mint más európai politikákban összehangolni. Természetesen senkinek sem tetszik ez a mostani rendszer, amit javasolt az Európai Bizottság. Egyeseknek azért nem, mert túlságosan rugalmas. Másoknak meg azért nem, mert talán még így is túlságosan szigorúnak tekintik. Nem veszik eléggé figyelembe mondjuk az országi egyedi jelenségeket. A bizottság itt megint megpróbált valahol egy szűk mezsgyét eltalálni. Én úgy gondolom, hogy valószínűleg, ahol a bizottság meghúzta a vonalat, ott lesz majd valahol a megállapodás annak a környékén. Az egy más kérdés szerintem, hogy mennyire lesz majd ez megint alkalmazható a gyakorlatban.
Azt említetted, hogy ezek a változások a fegyelembe tartását célozzák. Vannak benne számok is, tehát elő is írnák a tagállamoknak, hogy mondjuk mekkora hiányt látnak ők ideálisnak, elfogadhatónak?
Azok a kritériumok, amelyeket a szerződés rögzít, azok maradnak. Tehát továbbra is a 3%-os deficit határ megmarad, és 60%-os államadósság határ, de amellett lesznek más mutatók is, hogy a kiadások ne haladják meg a valós növekedést. Nyilvánul ez minden ország esetében egyébként más szám lesz majd ott.
Kik számítanak most rossz fiúnak a fiskális rendszerben, az EU fiskális rendszerében?
Ugye egy olyan időszakban vagyunk, amikor tulajdonképpen az Európai Unió elengedte a gyeplőt. Most már évek óta lényegében fel van függesztve a stabilitás és növekedési paktumnak az alkalmazása, azon egyszerűnál fogva, hogy egyik válságból bukfenceztünk a másikba. Mindez ugye az Európai Unió megváltoztatva, vagy szakítva gyökeresen azzal, amit korábban csinált a görög orvoslási módszernél, ami egy nagy megszorító csomagot eredményezett. Itt az történt igazából, hogy az Európai Unió elkezdett költeni, és pontosan okos célokra költeni, annak érdekében, hogy a gazdaság ne süllyedjen el a mélybe. Ez sikerült is, ennek viszont megvan az ára. Az ára az, hogy rengeteg pénzt kiköltekezték magukat a tagállamok, rengeteg pénzt tettek bele a rendszerbe annak érdekében, hogy a vállalkozásokat, a háztartásoknak a vásárlóképességét megtartsák, hogy ne legyenek munkahelyek, ne szűnjenek meg, ez rengeteg pénzbe került. És ennek megvan a böjtje, hogy így fogalmazzak, a böjtje pedig az, hogy deficitek elszabadultak, az államadósság is növekedésnek indult. Most, hogy már túl vagyunk a válságon, és egy növekedési pályára áll még a ukrán háború ellenére is a gazdaság, eljött az a pillanat, amikor szépen megkezdeni újra a fiskális konszolidáció, de ez nem egy őrült és magáért mutató folyamat lesz. Tehát nem arról szól, hogy egy-két éven belül már rendbe kell tenni mindenkinek a költségvetését teljesen. A lényeg az eredmény és a folyamat lesz tulajdonképpen, és egy kiszámítható pályán haladjon előre, és ne eredményezze a gazdasági növekedési potenciálnak a beszűkülését. Magyarország azt hiszem, itt fogalmazódik meg kritika, hogy amikor ugye Magyarország egy viszonylag gazdaságilag növekedés gazdag időszakban volt, akkor túlköltekezte magát, volt egy választási túlköltekezés is, túlfütötte a gazdaságot. Mindig arról beszélünk, hogy a prociklikus gazdaságpolitika lehet, hogy működik rövid távon, de középtávon problémákat eredményez. Hát körülbelül ezt szeretné elérni az Európai Unió gazdaságpolitikai koordinációja is. Természetesen ezt nem csak Magyarország nem tartja be általában ezt a logikát, számos más ország is, hiszen sokszor rövid távú politikai érdekek dominálnak, illetve a rövid távú gazdaságpolitikai kényszerek is sokszor.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bobesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!